Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos állami látogatásának végén Xi Jinping kínai elnök és házastársa Peng Liyuan közös ebéden vett részt Orbán Viktorral és feleségével Léva Janikóval Budapesten, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő emlékeztetett, már 2009-ben Pekingben, amikor Xi elnök még Kína alelnöke volt, ő pedig a magyar ellenzék vezetője, megállapodtak, hogy erősíteni fogják a magyar-kínai kapcsolatokat. Most pedig 15 évvel később 18 megállapodást írhattak alá, és új terveket, célokat is meghatároztak. A felek az elmúlt napokban sok gazdasági megállapodást kötöttek, amelyek érintik egyebek mellett a vasútfejlesztés, az elektromobilitás, a telekommunikáció, az energetika és az atomenergia területét. Magyarország maradjon a Békeszigete mottóval, békemenetet szervez június 1-én a Margit-szigeti Nagyrétre a Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Közleményük szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollár baloldali politikusok pedig támogatják ebben. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. A feladat nem egyszerű, mivel az európai uniós választások után egy köztes időszak jön, az Európai Parlament felállása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig évvége felé várható, mutatott rá Rajsz Anikó. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7%-kal emelkedtek az árak, a jármű üzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körül mértékben, a kenyér 9%, a baromfi hús pedig 6,5%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódott. Az üzemanyagok 3/10, az élelmiszerek 2%-ponttal járultak hozzá az infláció emelkedéséhez, amelyet részben ellensúlyozott az iparcikkek 3%-pont erejű csökkentő hatása, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Ásványolaj Szövetségnek a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös benzén 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlaga. Hétfőtől ismét változik az ár, a benzin esetében ez 4 forintos csökkenést, a gázolaj esetében viszont 2 forintos emelkedést jelent majd. Július 1-től megnyílik az időpont foglalás és módosítás lehetőség az Egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon, ismertette Rétvári Bence. A politikus Mátraházán a Magyar Kórházszövetség 36. kongresszusán szólalt fel. A felmérések azt mutatják, hogy az időpontfoglalás egyszerűsítésére vágynak leginkább a betegek, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Együttműködési megállapodás kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. És a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A jövőben a gondosóra diszpécsel szolgálata felkészítés kap, hogy tájékoztatással, információval hogyan tudja a patikával nem rendelkező kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni, úgy, hogy gyógyszerészi feladatokat értelemszerűen nem vesz át. Az ország területének több mint 10, a hazai településeknek pedig mintegy 11%-ára terjed ki a Naturpark megjelölés, mondta az agrárminiszter a Hajdú-Bihar vármegyei egyeken a Magyarországi Falu Megújítás díj átadó ünnepségén. Nagy István átadta az 5 település együttműködésében létrejött Hortobágyi Tiszamente Naturpark címbirtokosi igazolását, ezzel 18-ra nőtt a számuk. Újabb 100 000 hektáron tervezi javítani az Agrárminisztérium Magyarország természeti területeinek állapotát, közölte a szaktárca a Madarak és Fák napja alkalmából. Az erdőkre a korábbiaknál már háromszor akkora forrást, mintegy 310 milliárd forintot biztosítanak, ismertették. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket. Erről a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt döntöttek, közölt az adóhivatal. Kormányalakítási megbízást kapott Zorán Milanovic horvát államfőtől Andrej Plenković. Az eddigi ügyvivő miniszterelnök az áprilisi parlamenti választásokon relatív többséget szerző jobboldali horvát demokratikus közösség jelöltje. Bostonban, Philadelphiában is felszámolta a rendőrség a palesztinpárti Izrael ellenes egyetemi tiltakozó táborokat. Az arizonai Tucsonban könnygázt is bevetettek a tüntetés feloszlatása érdekében. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a horgászidény beindulásával foglalkozunk, és bemutatunk egy új gyógynövényekről szóló könyvet is. Elkezdődött a horgászidény Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Megtörtént a fogási naplók leadása, így a Vármegyei Szövetség már számolja a tavalyi év halfogás mennyiségét. Ez azért fontos, mert már a telepítési időszakban legalább annyi halat kell telepíteni, mint amennyit az elmúlt évben kifogtak a horgászok. Aki pedig ezek után szeretné kiváltani az éves horgászengedélyét, már csak büntetéssel együtt teheti meg. A részletekről Kovács G. Zoltán, a Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szövetségének elnöke adott tájékoztatást.
Hát a tavasz az mindenkinek a megújulást jelenti, ezzel mi is így vagyunk, horgászok, horgászvezetők. Ugye a csendes álomból, a télből egy intenzív haltelepítéssel kezdtük meg az évet. Folyamatosan zajlik egészen júniusig a keszeg és a pontyféléknek a telepítése. Ez országosan minden horgászegyesületnél, vízkezelő horgászegyesületnél így van. Ilyenkor töltjük föl azokat a medencéket, amit például a Rakacai tónál halnevelésre vásároltunk, ez majd ősszel fog visszakerülni a Rakacai-tóba, tehát a telepítési időszakát éljük. A ponthívás az most kerdődik, és a keszegfélék, a csukasüldő akkorára már le fog csengeni, tehát itt van egy ilyen váltás, amit a horgászoknak nagyon felhívom a figyelmét, hogy ebben az időszakban nagyon óvatosak legyenek, és vigyázzanak, mert a rengeteg ikra pusztulhat el, hogyha olyan halat sértenek meg, vagy olyan halat akarnak elvinni, ami tilalom alatt van. Úgyhogy ez nagyon fontos. A ragadozó halak esetében kis előnevelt picike csukák kerültek a Tiszába is. Rakacai-tóban ma sülők telepítések zajlanak, úgyhogy Isten igazából most telepítünk, most alapozzuk meg az éves horgászfogáshoz azt a mennyiségű halat, amit úgy gondoljuk, hogy a horgászok a tavalyi év kifogott eredménye alapján, és reményeink szerint a kiváltott horgászengedélyek alapján is biztosítani tudjuk azokat a mennyiségű és nagyságú halakat, amit horgászok szívesen fognak meg. Egyre nagyobb jelentősége van a fogási naplóknak a kitöltésének és az utóéletének. Ezt a horgászok sokszor tehernek, vagy csak elsősorban a helyi horgászrendek megsértése kapcsán érzik fontosnak, hogy be legyen írva a kifogott mennyiség. Nem feltétlen csak erről, ez egy nagyon fontos szempont. Azt most már mindenki tudja, hogy minden fogás utána elektronikus úton rögzítésre kerül, majd visszatérek rá. Tehát egyszer nagyon fontos az, hogy szabályosan horgászunk, és ezért a fogási naplókat kitölteni. Másik a jövőnk szempontjából. Mennyi halat fogunk ki egy évbe, mennyit kell telepíteni, a kétféle szám van-e köszönő viszonyban egymással, és ez azért fontos, mert a Horgász Szövetségnek az Agrárminisztérium felé, mint közfeladat ellátáshoz kapcsolódó feladat a haltelepítésről és a fogásokról hiteles jelentéseket kell készíteni. Kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Tudom, hogy ez terhes a horgászoknak, meg nem nagyon szeretik a papírmunkát, de az a kérdésünk, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, mert mindenki rosszul jár vele. Ugye február 28-áig kellett leadni a fogási naplókat, aki nem adta le, az amikor ebbe az évbe kiváltja majd az engedélyt, akkor szembesül azzal, hogy a fogási naplónak az árát és a horgász engedély árát, ami egybe van, ugye duplán fogja megfizetni a fogási napló árnak az árát. Az is probléma, ha nem tölti ki. Akkor is ugyanez a rendszer működik, hogy a dupláját fogja fizetni a fogási naplónak az árának. A fontossága ez azért, mert a fogási naplóban rögzített adatokat az egyesület összesíti személyenként, és kimutatást készít egyesületenként és országosan összesen, hogy mennyi hal került kifogásra. Ugye mindenki tudja, hogy ma már a haltelepítés nem a régi rendszerben és stílusban zajlik, hanem a haltelepítés milyen halat telepítünk, milyen hosszúságúak, hány kilót telepítünk, a halgazdálkodási tervvel ennek stimmelni kell. A telepítést előzetesen le kell jelentenünk a NÉBIK felé, 3 nappal a telepítés előtt, a tervet, pontosan, hogy hol, mikor, mennyi halat és milyen halat telepítünk, és amikor ez a telepítés megtörtént, akkor 8 napon belül a tényt is le kell jelentenünk. Tehát nagyon szigorú elszámolás van a hal telepítésről. Na most ugye ehhez kapcsolódóan a fogási naplókat, amikor a horgászok leadják, akkor az egyesületek ezt összesítik, a fogási naplókat. Na most ahogy a horgász nem szereti pontosan kitölteni a fogási naplót, úgy voltak olyan, és vannak olyan egyesületek, tudomásom szerint nem elsősorban Borsodban, vagy legalábbis Borsodban még nem derült ki, hogy maga az egyesület is lustálkodik, és ahelyett, hogy pontosan összesíteni és rögzíteni a horinfo rendszerbe személyenként, hogy ki milyen halat fogott, egyszerűen csak nullásnak lejelenti a fogási naplót. És akkor itt jön az, hogy nem csak a horgász fogják megbüntetni, hanem az egyesületet is meg fogják büntetni, amennyiben a fogási naplót szabálytalanul nullásra, vagy nem pontosan rögzítette a rendszerbe. És ugyanúgy egyenként, ahány kap egy ellenőrzést az egyesület, és ahány fogási naplót nem rögzített fel a rendszerbe, ott komoly bírságot kell majd megfizetnie. És még egy kérdés kapcsolódik ehhez, hogy miért van szükség arra, hogy mindenki pontosan töltse ki a fogási naplót. Azért, mert a MOHOSZ és minden horgász egyesület az Agrárminisztériumnak lejelenti, hogy éves szinten mennyi halat telepít. Egy szám mondjuk 10.000 kilogrammot. A horgászok meg azt írják be a fogási naplóba, hogy csak 8.000-et. De egyébként kifogták a 10.000-et. Igen, ám akkor ott van 2.000, ami még mindig ott van a vízbe, papíron. És akkor, ha ezt akkumulálódik, akkor kiderül, hogyha mindig több halat telepítünk, mint amennyit kifognak a horgászok, akkor túltelepítjük a vizet, és az meg katasztrófához vezethet. Tehát önmagában katasztrófát okozhat az, ha egy rossz adminisztrációt csinálunk, ugye, mert semmi kivetnivalót vagy hátrányt nem okoz az, hogyha pontosan kitöltjük a fogási naplót, viszont igen, hogyha nem. Az első versenyünk az Nagycsécsen, a családi tavon, országos metód selejtező verseny, kétnapos verseny volt, nagyon szép halakat fogtak, 10 kolon felüli pontyokat fogtak, egy intenzíven telepített vízről fel, metódmódszerrel horgáztak, és elsősorban Borsod, Szabolcs, Hajdú megyéből jöttek a selejtezőre, ennek le több fordulója van, tehát ez zajlott le, vasárnap délután volt az eredményhirdetés, nagyon szép fogások voltak. Nagyon érdekes dolog volt, aki nézi a Facebookot, kollégák, akik csinálták a felvételt, megmutatták, hogy szombaton úgy délfelé elkezdett a víz teteje buborékolni, elkezdtek a halak feljönni. Sokan megijedtek, hogy oxigén hiányos a víz. Nem arról volt szó, hanem a szél elkezdte a fűzfáról ezeket a pelyheket, amiben a pici magok vannak, a tóra rászórta, és a nagy pontyok a keszegekkel ott ebédeltek ebből a beszálló pelyhes magvas fűzfa virágból gyakorlatilag. Ez ilyen biológiai meg hal gazdálkodási szempontból nem annyira izgalmas, a horgászoknak meg borzasztóan, mert a halak a fenékről feljöttek táplálkozni, ők pedig lent horgáztak az alján. Úgyhogy nagy harc volt egy nagyon üres időszak, amikor halak nem ettek, és most kellett, hogy előjöjjön a horgásztudás, hogy tudják lecsalni újra a halat a fenekére, tehát izgalmas dolgok is vannak itt a versenyeken. A következő versenyünk az országos harcsafogó verseny, ami vasárnapig fog tartani. A harcsafogó versenyről azt kell tudni, hogy nagyon izgalmas, elsősorban éjszakára korlátozódik, vagy hajnalra a fogás. Országos versenyről van szó, kettőt tartanak egy évben, tavasszal és ősszel. Már készülődnek a horgászhelyek takarítása, meg zajlott hétvégén. Délután elkezdik a pályákat kijelölni, a horgászok már előtte sokan jártak ki Tiszalucra, próbahorgászatra, úgyhogy nagyon izgul a társaság, hogy milyen idejük lesz. Annyit kell még tudni, hogy tavaly a Borsod megyei csapat megnyerte az országos harcsafogó versenyt, mind a két fordulóját, úgyhogy kollégáimra nagyon büszkék vagyunk, mert szépen haladnak. Újra országos versenyek is jönnek a megyébe, és vannak horgászaink, akik dobogó legfelsőbb fokára is állnak. De ezek, amik az országos versenyek itt elindultak, a helyi versenyek is indulnak, egyesületek is elkezdték a kisebb versenyeket. Nekünk május végén fog indulni, és szeptember 22-éig majdnem minden hétvégén a Rakacaitón, Tiszán, Tisza környékén, itt Nagycsécsen a családi tavon, ifjúságitól felnőttig, szenior versenyekig minden típusú versenyt szervezünk, megyei szinten körülbelül 10 ilyen versenyt fogunk rendezni az elkövetkezendő időszakban. Rakacaitó nagyon, nagyon szomorúak és nagyon csúnya látvány volt szeptember végén, amikor egybeesett az időjárás, a vízhőmérséklet és, ahogy mondani szokták, a környezeti hatásoknak egy éjszakára úgy esett egybe minden, hogy egy olyan oxigénhiányos állapotot okozott a tavon, amikor az oxigénhiányra legérzékenyebb hal süllő nagy mennyiségű elpusztult. És sajnos 1-2 kilós süllők voltak azok, amik többségében elpusztultak. Mindenki pánikba volt. Szerencsére a pontjállományt azt az nem érintette, nyilván mindenféle halból volt egy-két darab, olyanból is, kárászból is, ami nagyon bírja ezt a oxigén hiányos állapotot, de egyébként a pontjállományunk, keszebállományunk abszolút nem sérült. A süllő az valóban, úgyhogy a süllő állományunkat az első sok után, hogy tudjuk ezt pótolni, már az ősz folyamán több mint 1000 darab egynyaras, 20 centi, 25 centis süllő visszakerült még november végén a tóba. Ebbe az évbe pedig már kétszer telepítettünk süllőt, nem nagy mennyiségbe, de darabszámba jelentősnek mondható. Összesen egy olyan 2500, több mint 2500 darab süllőt telepítettünk vissza. Ezek elsősorban már egy nyarastól két nyarasig anya állomány is került, nem nagy mennyiségbe, tehát folyamatosan pótoltuk, illetve a kis halnevelőnkbe is kísérleti jelleggel tavaly ősszel, nyár végén raktunk bele kis apró süllőket, abból is tudtunk visszatelepíteni. Tehát rajta vagyunk azon, hogy a süllő állomány is a lehető legrövidebb időn belül visszaálljon az eredeti állapot. Nyilván, hogy növekedni kell a halnak, süllőfészkeket is kiraktuk, várjuk a süllőfészkek is milyen eredményt fognak hozni. Tehát idézőjelben, vagy nagyon konkrétan rajta vagyunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül süllő állomány, a híres rakacai süllő állomány, azt mondom, hogy visszakerüljön a ranglista és a horgászok kedvelt hala legyen az elkövetkezendő időben. Egyetlen egy dolog, most kiváló a vízminőség, rengeteg eső esett, jó a vízminőségünk, nincs gond az oxigénnel, nem is volt idáig sem jellemzően ilyen halpusztulás 10-12 évre visszamenőleg. Nekünk is igazodni kell a természethez, sok olyan eszközt vásároltunk, ami a halnak a vízminőségét, oxigén szintjét, pH értékét tudja mérni. Ezt elsősorban majd a nyár-nyárvégi időszakra az, amikor ezek a kritikus időszakok elő szoktak állni, hogy a légnyomás, hogy a víz hőmérséklete, hogy a hosszú nyár, hosszú ősz, nagyon meleg, alga szaporodás, az alga lerohad, lemegy az aljára, az ott elkezd mérgező gázokat generálni, és akkor jön a mérgező alga a ciánnal, és ha ezek egybeesnek, egy légnyomás változás, egy hirtelen lehűlés, ugye csökken a légnyomás, és akkor az iszapból jobban jönnek föl ezek a mérgező gázok, és hogyha ezek úgy összeállnak egy éjszakára, vagy egy nappalra, mint ahogy most történt, akkor alakulhat ilyen idő, ezt megpróbáljuk valamennyire is legalábbis figyelemmel kísérni, hogy óvintézkedéseket tudjuk tenni. 170 hektárról van szó, tehát ez nem egy kis pocsolya, amit nagyon hirtelen lehet kezelni. Kettő, azért ennek a rakacai tónak a meder viszonyai jelentősen megváltoztattak ahhoz képest, ami korábban a rakacai tó kialakítása idején a rakacapatak medrének meglévő a galjai, a bokrai, azok nagyon jó ilyen feltételeket biztosítottak bújóhelynek is a rakacán, a süllőknek és a ragadozó halaknak. Erre most kevesebb a lehetőség, tehát az is elképzelhető, hogy az elkövetkezendő években nekünk azon is dolgozni kell, hogyha az időjárás ilyen mértékben változik, akkor a halállományát milyen irányba kell fejlesztenünk, átalakítanunk a horgászat szempontjából is az, hogy ne forduljon elő ilyen, hogy halpusztulás legyen, mert hát ez pénzbe is nagyon sokat jelentett a megyei szövetségnek, tehát ezt a pénzt úgy veszük, hogy a horgász engedélyekből megtakarított pénzünkből ezeket mi mind visszapótoljuk, úgyhogy reméljük, hogy rövid időn belül a süllő állomány helyre fog állni.
Gyógyítás gyógynövényekkel címmel jelent meg Pászk Norbert gyógynövény szakértő kötete. A szerző a gyógynövényekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze. A tankönyv elsősorban a hallgatók számára készült, de a laikusok számára is sok érdekes, hasznos információt tartalmaz. Olvashatunk a könyvben többek között a gyógynövények történetéről, azok felhasználásáról, gyűjtéséről, termesztéséről, feldolgozásáról. A Magyarországon fellelhető több mint 400 gyógynövény közül 86 kapott helyet a kiadványban. Most Pászk Norbert gyógynövény szakértőt, a Miskolci Egyetem egészségügyi karának tanársegédét hallják.
Igazából ez a könyv, ez egy nagy űrt próbál itt betölteni az érdeklődők körében. Egyik célcsoport, akiknek készült, az egyetemi hallgatók, akik ugye gyógynövénytant tanulnak, illetve az egészségturizmus szervező szakos hallgatók főként, akik gyógynövénytant tanulnak, de mellette például védőnők is szoktak gyógynövénytant tanulrán részt venni, vagy éppen mondjuk rekreáció, vagy pedig egészségügyi szociális munkával kapcsolatos tanulmányokban a hallgatók. Emellett a hallgatók mellett ugye a laikus érdeklődők számára is íródott a tankönyv, mivel hogy ez egyébként egy tankönyvnek minősített könyv, lektorálva van, illetve a szakemberek számára is megfelelő, tehát úgy tartalmaz tudományos információkat is, hogy mindenki számára szakérthető nyelven találhatóak ezek meg benne, tehát mindenki megtalálja azt, ami érdekli, ami fontosabb számára. Vannak benne igazából általános fejezetek a könyvben, amik mondjuk termesztés, a felhasználásról, gyűjtésről szólnak, illetve magának a könyvnek pedig a nagy gerincét, azt a 86 féle gyógynövénynek, amit beleválasztottam a könyvbe, annak a részletes leírása tartalmazza képekkel együtt, illetve a könyvnek a végén pedig még betegségmutató fogalomtár található, szintén, hogyha valaki esetleg nem tudja, hogy melyik fogalom mit jelent, vagy a hallgatók könnyebben tudjanak tanulni a könyvből, ezért próbáltam úgy tényleg mindenki számára, minden célcsoport számára megfelelő könyvet összeállítani, és visszajelzések alapján egyébként tényleg nagyon-nagyon örülnek neki, és szívesen használják a könyvet. Magyarországon is igazából nagyon-nagyon rég tekint vissza a gyógynövények használata. Vannak arról régészeti emlékek, illetve írásos emlékek, hogy már a honfoglalás időszakában is alkalmazták egyébként a magyarok a gyógynövényeket és a fűszernövényeket. Aztán később nyilván, amikor már megtörtént a letelepedés, akkor elkezdték termeszteni is a gyógynövényeket, nem csak gyűjteni, és innentől kezdve pedig már kialakultak termesztő körzetek az egyes gyógynövényekhez. Akár mondjuk Pannonhalmán, a Bencés apátság környékén, és nyilván mindenhol Magyarországon belül is más-más időjárási körülmények, más-más talajadottságok találhatóak, és emiatt ugye a termesztő körzetek nem csak abból különböznek egymástól, hogy az ország más-más részén találhatóak, hanem abban is, hogy más-más növényeket termesztenek ott. Magyarországon egyébként nagyon nagy múltra tekint vissza a gyógynövények használata, ugyanúgy, mint nagyon sok más európai országban is, és ugye sokan szokták mondani, hogy hát mondjuk a akupunktúra, a reflexológia, azok Kínából származnak, nem csak onnan, Magyarországon is ezeket ugyanúgy alkalmazták, mondjuk a honfoglalás időszakában is, mint mondjuk más országokban. Ugyanígy a gyógynövényeket is. Az ókorban nagyon-nagyon nagy szeretettel alkalmazták a gyógynövényeket, a középkornak bizonyos évszázadaiban szintén, valamint ugye a reneszánsz korszakában. Később bejött ugye a gyógyszergyártás, vegyészetnek, kémiának a fejlődése. Itt szintén használták a gyógynövényeket, viszont itt inkább gyógyszereket kezdtek el készíteni belőlük. Manapság pedig reneszánszokat élik a gyógynövények, egyre többen alkalmazzák őket, egyre többen érdeklődnek irántuk, és mondjuk a különböző gyógynövény ismereti képzéseken, programokon, előadásokon is egyre többen vesznek részt, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés a gyógynövények iránt. Alapvetően három dologra kell odafigyelnünk a gyógynövények használatakor. Egyik az az, hogy lehetnek mellékhatásaik néhány gyógynövénynek, néhány mellékhatása, tehát ezekre kell odafigyelni. A másik az ellenjavallatok, amikor nem szabad alkalmazni bizonyos gyógynövényeket. A harmadik pedig a kölcsönhatások, főként gyógyszerekkel. Mert ugye akármilyen gyógyszer mellett nem lehet akármilyen gyógynövényt használni. Ha megnézzük egy általánosságban, akkor mellékhatások tekintetében vannak esetleg olyan gyógynövények, amelyek mondjuk okozhatnak esetleg hányingert, okozhatnak esetleg olyat, hogy mondjuk, ha egy gyulladás van a szervezetben, akkor picit felerősítik a gyulladást először, aztán pedig ugye szépen megoldják, helyrehozzák. Tehát ilyesmi mellékhatásokra lehet gondolni. Ellenjavallatok esetében vannak olyan állapotok, amik amikor nem szabad alkalmazni a gyógynövényeket. Nem mindegyiket, néhány gyógynövényt. Várandóság alatt például nem minden gyógynövényt lehet alkalmazni, mert a vetélést idézhet elő néhány gyógynövény, mondjuk egy petrezselyem, vagy éppen mondjuk egy fűzfából készült tea. Bizonyos életkorokban sem szabad minden gyógynövényt alkalmazni. 3 éves kor alatt abszolút nem szoktunk gyógynövényeket ajánlani, illetve méhészeti termékeket sem a kisbabák számára. Viszont már egy olyan 6 éves kortól a gyengébb teákat fél adagban lehet alkalmazni a gyerekek számára is. Tehát itt ilyenekre kell gondolni, valamint például olyanra, hogy mondjuk egy daganatos betegség esetén szintén nem akármilyen gyógynövény alkalmazható. A gyógyszerekkel való kölcsönhatás során pedig arra érdemes odafigyelni, hogy a vízhajtó gyógyszerekkel, a vérhigító gyógyszerekkel, a szívgyógyszerekkel néhány gyógynövény kölcsönhatásba léphet, tehát nem mindegy itt sem, hogy mit alkalmazunk. Mondjuk egy Orbánc fűtea, az, vagy egy gyömbértea, vagy egy fokhagyma, az például vérhigító hatású, tehát azzal együtt nem jó, hogyha egy vérhigító gyógyszert, vagy egy injekciót használunk esetleg. Tehát, hogyha valaki valamilyen gyógyszert szed, valamilyen már fennálló betegsége van, akkor mindenképpen érdemes vagy orvosnak, vagy pedig gyógynövény szakértőnek a tanácsát kikérni gyógynövény használat előtt.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban a horgászidény beindulásával foglalkoztunk, és bemutattunk egy új gyógynövényekről szóló könyvet is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. Sok különös élőlény él a földünkön, de bizonyos szempontból az zuzmok túltesznek a többieken. Hogy miért? Arról Dobronoki Dalmát hallják, aki a neves zuzmokutató Fóris Ferenc hagyatékának feldolgozásával, rendezésével foglalkozik a Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársaként.
A múzeum őrzi Fóris Ferencnek a körülbelül 9500 példányos zuzmó hagyatékát, ami Magyarország jelentős részéről került begyűjtésre, valamint a Kárpát-medencéből, de ezen kívül Európából, illetve a világ szinte összes kontinenséről felelhetőek benne cserepéldányok.
Ki volt Fóris Ferenc, azon kívül, hogy gyűjtötte a zuzmókat?
Fóris Ferenc Miskolcon tanított, egy fiúiskolában. Ő a pedagógusi pályát választotta, viszont mindig is nagy érdeklődést mutatott a zuzmók világa iránt.
Időben hol járunk?
Fóris Ferenc 1892-ben született, és egészen az 1960-as évek végéig aktívan gyűjtött. Fóris Ferenc egyébként jelen volt az első világháborúban is, mint katona, és a frontról is vannak a hagyatékban minták. Azt hangsúlyozni kell, hogy maga a gyűjtemény az több mint 31 ezer példányból áll, és ennek csak egy része került ide Sátoraljóújhelyre, a Miskolci Herman Otto Múzeumból. Némelyik doboz, amit tartalmazza ezeket a kapszulákat, kapszulának nevezzük azokat a kis papírborítékokat, amely tartalmazza az zuzmót, illetve a hozzá vonatkozó információkat. Némelyik dobozt átnézték, látszik, hogy már valaki úgy megszámolgatta őket, vagy próbált bennük valamiféle rendszert találni, viszont a hagyatéknak a jelentős része érintetlen volt még.
És hogy néz ki kívülről, ahogy mondtad, egy ilyen kapszula, van rajta néhány adat.
Tehát rajta van a név, a latin neve az zuzmónak, az, hogy ki írta le, tehát a latin név után található az a leírónak a neve, akkor, hogyha van varietás, illetve forma, akkor az is fel van tüntetve. Nem minden esetben van megadva ez a két rendszertani kategória, a legtöbb esetben csak a fajnév van megadva, tehát rendesen a genusz név, illetve a fajnév is fel van tüntetve. Akkor olvasható a többségben az, hogy hol került begyűjtésre. Ugye innen tudni azt, hogy jelentős része Magyarországról, viszont vannak minták szép számmal a mai Románia területéről, Szlovákia területéről, Ausztriából, akkor például Észak-Európából, vagy például amerikai mintával is találkoztam már, dél-amerikai mintával.
Ez volt a csere.
Igen, ezek cserepéldányok persze, mert annak ellenére, hogy ugye Fóris Ferenc abban a korban, ugye az 1900-as évek főleg első felében, amikor ő aktívabban működött, akkor még nem volt olyan, hogy internet, meg ilyen modern lehetőségek, mint ma, hanem ő levél formájában felvette a nemzetközileg elismert zuzmászokkal a kapcsolatot, és így ő is küldött ki az illető zuzmásznak a magyar mintákból példányt, illetve cserébe ő is kapott. A gyűjtési hely mellett a kapszulán az is feltüntetésre került, hogy milyen felületről, milyen felszínről került begyűjtésre az uzmó. Hát ugye az uzmókról azt tudni kell, hogy sokféle felszínen megtalálhatóak, sőt szinte azt mondhatjuk, hogy mindenhol. Én láttam már üvegen is, de ugye legtöbb esetben, amikor az ember kimegy a természetbe, akkor követnek a felszínén láthatja, vagy például fa felületeken láthatja, és ezeknek a mintáknak is a jelentős része ilyen felszínről került begyűjtésre, illetve hogyha még növényi törzsről lett begyűjtve maga a minta, akkor általában a növénynek a neve is fel szokott lenni tüntetve, illetve a kapszulán fel van még tüntetve a gyűjtésnek a dátuma, hogy mikor került begyűjtésre. Itt láthatjuk, hogy ez például egy 1934-es minta, de találkoztam már olyannal is, ami mondjuk az 1860-as évekbe került begyűjtésre. Ez ugyebár egy cserepéldány, hiszen Fóris Ferenc akkor még nem élt, viszont elég jó állapotban megmaradt, annak ellenére, hogy nem lett tartósítva, tehát nem kapott semmiféle tartósítási kezelést. Szinte csak préssel lettek ezek az uzmók, és hogyha az ember belegondol, hogy több mint 150 év után ilyen szép állapotban megmaradtak, és ennek a múzeumnak a részét képezi, akkor azért ez egy nagy dolog. Illetve a gyűjtőnek is rajta van a neve, sok esetben rajta van az is, aki meghatározta, nem minden esetben ugyanaz határozta, aki gyűjtötte, illetve mindegyik kapszulán látható egy kódszám. Most a digitalizálási munka folyamán ez a kódszám is rögzítésre kerül. A legtöbb esetben a gyűjtésnek mondjuk, hát ugye az 1910-es évek körül kezdett gyűjteni, de már úgy, hogy azt kategorizálta, tehát katalógust is vezetett róla, és ugye az aktív gyűjtő időszaknak a legelejéről származó minták természetesen mondjuk ilyen, mondjuk egytől elkezdte, de mondjuk az egyesre még nem találkoztam, és ahogy haladunk az időben előre, ezek a kódszámok ugye emelkednek, például a 60-as években már ilyen 31 ezrediknél jár, de ugye ebbe azt is bele kell venni, hogy azokat a mintákat is a saját kis kategóriáiba besorolta, tehát a saját maga által létrehozott kódokkal ellátta, amiket külföldről kapott cserepéldányként. És ugye beszéltem itt a katalógusokról, Fóris Ferencnek a hagyatékával nem csak zuzmók érkeztek hozzánk, hanem a levelezésének jelentős része, akár személyes, akár munkaügyi. És akkor ebből tudhatjuk azt, hogy annak ellenére, hogy elhivatott tanár volt, aktívan érdeklődött a tudomány iránt, a pesti kutatókkal is kapcsolatban állt, és el is ismerték az ő munkáját. Tehát annak ellenére, hogy ő Pesttől egy picit úgymond, ha fogalmazhatok ilyen csúnyán, elszeparálódott, ő azért ott Miskolcon próbálta tartani a maga módján a kapcsolatot a tudományos élettel.
Több tízezer példány az ötödik begyűjtése után valószínű, hogy szétuntam volna az agyamat és föladom. Vagy érdekes világ az uzmók világa?
Hát nagyon érdekes az uzmók világa egyébként. Aki szereti a biológiát, annak meg kifejezetten, hiszen ők úgynevezett pionír élőlények. Ez azt jelenti, hogy szinte minden látszólag élettelen felszínen képesek megtelepedni, és ezáltal előkészíthetik a talajt differenciáltabb élőlényeknek a megjelenésére.
Például szétporlasztja a követ, és föld lesz belőle?
Ez ugye hosszú idő, málasztja az uzmósavakkal. Ezek az uzmósavak, ezek speciális vegyületek, amit önmagában az uzmó képez. Na már most azt még nem mondtuk, de ugye az uzmó az egy gomba, illetve egy alga, szimbiotikus kapcsolata, tehát egy zuzmóban találhatunk algát, illetve találhatunk gombát, ami azt jelenti, hogy úgy tudjuk a leginkább elképzelni, mintha lennének nekünk ilyen kis gömbjeink, ők az algák, és őket sűrűn, hálószerűen beszövik a gombafonalak, és kölcsönösen az együttélés során vizet, ásványanyagokat, különböző tápanyagokat adnak át egymásnak, vagy például a gombafonal ugye védi az algát, a gomba például nem tud fotoszintetizálni, de az alga tud fotoszintetizálni, és a fotoszintézisnek a termékeit képes átadni a gombának, tehát a szimbiózis az egy kölcsönösen előnyös kapcsolat, és ez az uzmósav, ez önmagában sem az algára, sem pedig a gombára nem jellemző, hanem az együttélésnek, ennek a szimbiózisnak az úgymond eredménye, tehát ők együttesen, ez a nagyon szoros együttélésnek az eredménye.
teljesen össze vagyok zavarodva, most akkor egy faj, vagy két faj, vagy három faj?
Amikor az uzmókról beszélünk, akkor csak az uzmó fajáról beszélünk, akkor ott nem kell megnevezni sem az algának a faját, sem pedig a gombának a faját, mert nagyon sok esetben a gombapartner az lehet olyan is, ami önmagában alga nélkül nem is lenne képes életben maradni. Tehát amikor az uzmókról beszélünk, akkor nem választjuk szét külön, hogy alga és gomba, hanem az zuzmó, és amikor az zuzmónak a faját mondjuk, akkor az zuzmónak a faját mondjuk meg konkrétan.
Mondjuk mikroszkóp alatt, vagy mit tudom én, hogy szét tudnám választani az zuzmót algára és gombára?
Vannak olyan képalkotó eljárások, ahol megfelelő metszet elkészítése után látható az alga, illetve a gomba, viszont például fénymikroszkópnál ez annyira nem kivitelezhető, de úgy, hogy most mi így morfológiailag a kettőt szétválasszuk, az nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Tehát ugye szemmel ezt nem is láthatjuk.
Nagyon sok mindent tudtam már meg róla, de van, aki még nálam kevesebbet tud, de nemrégiben túráztam, és az egyik erdőfáin szinte függönyként lógott az uzmó. Többen azt mondták, hogy milyen betegség támadhatta meg itt a fákat.
Nem támadta meg semmilyen betegség a fákat. Nagyon jó, hogy ott vannak, az uzmók a légszennyezettségnek az indikátorai. Tudnélik, ahol nincsenek uzmók, ott magas például a levegőnek a kén-dioxid tartalma. Az uzmók kifejezetten olyan élőhelyeket létesítenek előnyben, ahol tisztább a levegő, ezért sokkal nagyobb gyakorisággal találkozhatunk velük erdőkben, mint mondjuk egy nagyvárosnak a közepén. Amit mondott, hogy szinte függönyszerűen lúgtak le a fáról, ezek az úgynevezett szakázuzmók, mert az uzmókon belül is többféle morfológiájú, többféle testfelépítésű uzmóval találkozhatunk, ugye vannak olyanok, amelyeket ön is látott, ezek sokkal látványosabbak, ezek sokkal jobban megragadják például egy természetkedvelő, természetszerető embernek a figyelmét is, de vannak olyanok, amelyek szinte kéregszerű bevonatot képeznek a felszínen, vagy vannak olyanok, amelyek apró kis pontok és ilyen kis pontok halmaza, vagy például vannak olyanok, amelyek ilyen kis pikkelyszerű képleteket alkotnak a felületen, egy kicsit el is emelkednek tőlük, és az uzmokat egyébként a legjobban akkor lehet megfigyelni, amikor esik egy kis csapadék, mert akkor megduzzadnak. Ugye akkor hirtelen megszívják magukat vízzel, és akkor megduzzadnak, látványosak lesznek. Amikor szárazság van, akkor őket is kevésbé lehet észrevenni, ott vannak, kicsit megszikkadnak ugyan, de akkor sokkal látványosabbak, amikor esik egy kis csapadék. Az uzmókról még, ha már csapadékról beszélünk, akkor annyit kell tudni, hogy rendkívül tágtűrő képességű élőlények, ami azt jelenti, hogy a környezeti feltételeknek a változását rendkívül széles tartományban képesek tolerálni, és nagyon hosszú életűek is, akár az 1000 évet is megélhetik.
Tehát a sarkvidéktől a sivatagokig mindenhol élnek zuzmók?
Igen, való igaz, ez így van. Mindenhol találkozhatunk velük. Természetesen mindegyik másféle testfelépítésű, máshogy alkalmazkodott, hiszen mondjuk egy magas hegységben, már amikor elhagyjuk azt a zónát, ahol ugye fákkal, bokrokkal is találkozhatunk, tehát már egészen a csúcs felé közeledünk, ott is már leginkább csak zuzmók vannak, csak mohák, azért teljesen más alkalmazkodási készséggel, mint mondjuk egy sivatagban. Egyébként én találkoztam olyan zuzmókkal is, ami úgy lett begyűjtve, hogy ha az ember ránézne a mintára, akkor azt gondolná, hogy csak egy marék föld. És magukon a kis föld szemcséken nőttek ki ezek az uzmók is. És ha közelebbről megnézzük, akkor ez látható is. Tehát tényleg nagyon változatos élőhelyeken találkozhatunk velük.
Leginkább akkor látjuk őket, amikor a fákon élnek. Élnek, élősködnek, paraziták, kivágják maguk alól a fát a végén?
Nem, tehát ettől nem kell félni. Ők ott vannak, egyfajta felületként szolgál számukra a fa, de semmilyen kárt nem fognak benne tenni.
Végül milyen gondolatokkal búcsúzna a hallgatóktól az uzmókat illetően?
Nem csak az uzmókat illetően búcsúznék, hanem ugye beszéltünk a természetjárásról, meg hogy az ember észreveszi őket a fákon. Tudom nagyon jól, hogy rohanó világban élünk, de én azt tanácsolom, hogy amikor így járunk a természetben, de nem kell konkrétan most erdőre gondolni, elég, hogyha mondjuk az utcára gondolunk, hogy próbáljunk egy picit nyitottabb szemmel járni, és ne csak az uzmókat vegyük észre, hanem azokat az apró pici élőlényeket, amiket nagyon sokszor csak úgy keresztül lépünk, eltapossuk őket, nem veszük észre, akár növény, akár állat, akár gomba, mert ők is ennek a bioszférának a nagyon fontos részét képezik, és nélkülük, hogyha ők nem lennének, nem működnének azon a szinten, ahol ők vannak, tehát a táplálékhálózatnak azon szintjén, akkor talán az emberi élet sem fejlődhetett volna ki.
Az elhangzott beszélgetésben a zuzmókról Dobronoki Dalmát, a Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársát hallották. Most irány Afrika. Vojnich András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 31. része következik, a felolvasó Szívós Győző.
Február 28. Aránylag gyors és rendezett sátorbontás után indulunk a Rudolftó melletti Loyangolani felé. A térkép szerint 80 kilométer áll előttünk, a valóságban 100. Minden szakasszal így járunk, ahány térkép, annyiféle adat, s egyik sem pontos. Az út különben jobb, mint amire számítottunk. Nem régen javíthatták, s azóta nem esett az eső. No persze az, hogy jobb, nagyon is viszonylagos. Úgy értendő, hogy az úton lehet menni. Négy kerék meghajtással, néha terepfokozatban. Ez már valóban holdbéli táj. Mindenütt kövek, lávamezők, életnek nyoma sincsen. Ahogy John Hillaby a gyalogszerrel a Rudolftóhoz szerzője írta, az északi határövezet sivatagjai apokaliptikus képződmények. Teljesen kihaltak, és csak a kiégett tűzhányó csonkok lopnak némi változatosságot a tájba. Ami élet valaha lehetett itt, azt már rég kiégette a nap. Az északi határövezet az egyik legforróbb és legszárazabb hely a világon, és ha a szél felkorbácsolja a homokot, minden bizonnyal a legvadabb is. A Lolokvi csúcsáról nézve úgy tetszik, a pokol lakatlan csücskét látjuk. Lassan billegnek a kocsik a sziklákon. A tetőcsomagtartók minduntalan le akarnak zuhanni. S egy éles kanyar után feltűnik a tó. Óriási víztükör, széles, mintha tenger lenne. Csillog a napsütésben. A süvöltő szél tarajos hullámokat kerget. A part közelben szakadt benszülöttek botorkálnak, néhány sovány kecskét terelve. Hogy miből élnek itt? Rejtély. A közelben egy fűszálat sem lelni. A mai térképen a Turkánató nevet találjuk. A szamboruk szerint az északi nagyvíz a Basó. Az északi határmenti törzsek Gallopnak nevezik, míg maguk a névadó turkánák Aman néven emlegetik. Nekünk most és az egész expedíció alatt Rudolftó. Ennyivel is tartozunk Telekinek. Teleki Sámuel 1888. március 5-én látta meg a hőnáhított tavat. A tó környéke maga a borzalom. Hönelerről így írt. A köztünk és a tó között elterülő hegyvidék valóságos pokol. Északdéli irányú párhuzamos magaslatokból áll, nekünk pedig északnyugati irányba kellett átvágnunk rajta. A hegyoldalak mély szakadékok. A legtöbbjük áthághatatlan. A többi feketés-barna kövekkel és likacsos lávával van teleszórva. A szűk völgyeket vastagon kőomladék, meg laza homok borítja, melybe belesüpped a láb, és ez akadályozza a haladást. Amikor a nap magasabbra hágott, sugarai tűrhetetlen fénnyel verődtek vissza a sziklák barnás-fekete felületéről, közben égető, forró szél kerekedett délfelől, arcunkba kavarta a homokot, és majdnem lefújta a rakományt az emberek fejéről. Egyetlen élőlény sem osztotta meg velünk magányunkat, és ameddig távcsövünkkel elláttunk, nem volt más, csak sivatag, sivatag mindenütt. Tetejében a perzselő meleg és a homokot kavaró szél szüntelen csapkodása, ami ellen nem tudtunk védekezni. Reggel óta nem ittunk. A hőségben, az állandó kavargó száraz szélben kiszárad a torkunk. Végre feltűnnek Loyangolani oázisának pálmái. Átrobogunk a kerek kunyhókból álló falun, és felállítjuk sátrainkat a fák között. Meleg forrásvízben lemosdunk, és amíg a vacsora készül, gyűjteni indulok. Rücskös testű, nagy termetű gyászbogarak mászkálnak az éjszakában. A forró nappali órákat elrejtőzve töltik, csak késő este merészkednek elő. Odébb összedörzsölődő pikkelyek hangja hallatszik. Mérges kígyó indul éjszakai vadászatra. Megélénkül a lapos kövek környéke, előjönnek a skorpiók. A távolból hiénák kacogása hallik. Február 29. A folytonosan süvöltő szelet nehéz megszokni. A faluban egy szomáli árusnál üdítőket fedezünk fel. Árpi egyáltalán 22 üveg kólát iszik meg. A táborba visszamenet nem érti, hogy miért izzad annyira, súlyos betegségre gyanakszik. Sok évtizeddel ezelőtt George Adamson járt erre. Akkoriban még nem is oroszlánokkal foglalkozott, sőt nem is Teleki nyomait követte, bár nagyon is tisztában volt a tó felfedezésének a történetével, hanem aranyásónak csapott fel. Mint írta, a legenda alapján Sába királynőjének aranybányáit reméltük felfedezni. Adamson akkor már viharvert afrikáner volt, mégis a déli csücsök, vagyis a teleki vulkán környékének elérése volt a legnehezebb út, amit valaha is megtett. Ők szamarakkal próbálkoztak, de így sem haladtak túl gyorsan. Egyik alkalommal egy 6 mérföldes szakaszt 9 óra alatt tettek meg. Végtelen lávatenger ontotta a forróságot. A szamarak vagy elpusztultak, vagy annyira legyöngültek, hogy meg kellett őket szabadítani a kínjaiktól. Amikor a teleki vulkánból eredő 2 lávafolyamon keltek át, úgy találták, hogy ezek még teljesen frissek, és a szélükön elszenesedett fatörzsekre bukkantak. A vulkánt Adamson hamu és salakhegyként írta le, amelynek a krátere részben betömődött. Innét 5 napi menettel érték el Loyangalani oázisát. Meggyűlt a bajuk a széllel is. Az ételt még azelőtt lefújta a tányérról, hogy a szájukhoz emelték volna, és egyébként is minden élvezhetetlenné vált, mert a szél homokkal szórta tele. Kőgátakkal védekeztek, mint azt telekiék is tették, s ahogy a benszülöttek is védekeznek. A széllel szemben felépített holtsarló alakú gátakból néhány régit is felfedeztek, talán még Höner és teleki oltalmára készültek. Akkoriban Loyangalani nem volt más, mint egy szép kis oázis, pálmaligettel és egy elhagyott katonai őrhelyjel. Elképzelhetetlen volt, hogy itt majd egyszer luxus lodzs épül, és a tó környékét nem tették még világhírűvé a paleontológiai feltárások. Adamson szafaria a tó mentén 2 törzsel, a turkánákkal és az elmólókkal találkozott. A turkánák, akiktől kézzel őrölt szirokrisztet vásárolt, a part közelében egy keskeny földsávot műveltek. Mezőgazdasági kultúrájuk meglehetősen szokatlan volt, legalábbis a fehér ember számára. A nagyobb lányok egy hegyes bottal lyukat szúrtak az omladékony vulkáni talajba. Ebbe szórták a magvakat, majd a lábujjaikkal földet kotortak rá. Talán még furcsább volt, ahogyan haláztak. A halfogáshoz vesszőből font méteres kosarakat használtak. A férfiak ezzel gázoltak a vízbe, a kosarakat adott jelre hirtelen a fenékhez nyomták, s egyik kezükkel a kosár tetején lévő nyíláson át benyúlva igyekeztek megfogni az esetlegesen bent rekedt zsákmányt. Ez az egész eléggé reménytelen módszernek tűnik, de tekintetbe kell venni, hogy a Rudolf-tó halban hihetetlenül gazdag, és még így is lehet benne halat fogni. Később aztán a kormányzat megtanította a turkánákat, hogy miként használják a halászhálót. Az elmolók törzse az időben mintegy 100 tagból állt. A partmenti szigeteken éltek, és kizárólag halat, esetleg egy-egy krokodilt vagy vízilovat ettek. Ezért csaknem mindegyikük elkorcsosult, angol kóros volt. John Hillaby, a világ legnagyobb gyalogjárója, semmi nyomát nem lát az Adamson említette degeneráltságnak. Amikor ő találkozott az egész 128 tagot számláló törzsel, az elmolók nem csak hogy jó egészségnek örventek, hanem sok közülük kifejezetten testes volt. Szigonnyal és hálóval fogták a halat, pálmafa tutajaikat rúddal hajtották. Az elmolók, az elszegényedettek sokak szerint valójában szamburuk és rendillék, enépekről váltak le, hogy a halban bő tóparton új életet kezdjenek. Nyelvük legalább 100 más nyelvekben ismeretlen alapszót tartalmaz, de egyébként beszédüket halván a hozzá nem értőnek is feltűnnek a szamburú nyelvre emlékeztető pergő mással hangzók. Iszapszínű kunyhóik koszos madárfészekhez hasonlítanak, amelyekből már régen kiköltöztek a madarak. Sárból, fűből és uszadékfából tákolják össze ezeket a lakhelyeket. A kunyhó körül és belül is rothadó bűzös halmaradékok, köztük rongydarabokon hevernek a csecsemők. Hillaby nem hiába találta úgy, hogy ez a nép csak azért nem tűnt még el, mert az idő elfelejtette megadni nekik a kegyelemdöfést.
Kedves hallgatóink, Vojnich András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 31. részét hallották, a felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!